Jeremiásnak, Hilkiá fiának szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benyámin földjén levő Anatótban lakott. Az Úr Jósiának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatait. Aztán Jójákimnak, Josiá fiának, Júda királyának napjaiban is, egészen addig, míg Citkiának, Josiá fiának, Júda királyának 11. esztendeje el nem telt, amikor is fogságba vitték Jeruzsálemet az 5. hónapban. Így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és profétául lendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam, jaj, Uram Isten, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De az Úr így válaszolt. Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat. Ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Még két verset hozzáolvasnék a végéről. Azért hát öveszd fel derekadat, kelj föl, és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked, ne ijedj meg tőlük. Különben én ijesztelek meg a szemük előtt. Azt látjuk, hogy Jeremiásnak tulajdonképpen a küldetését mutatja be Isten igéje ebben a bevezetésben. Mindjárt nagyon érdekes észrevételeket tehetünk. A rövid bevezető bemutatja azt, hogy az Isten igéje hordozója, Jeremiás hogyan lett végül is proféta, hogyan lett az, aki Isten küldetésében járva hirdette, nem egy rövid ideig, hanem ahogy itt végigolvasok, mindjárt kitűnik, hogy 3 királynak az életén keresztül. 3 király uralkodása alatt hirdethette Isten igéjét, ez időben is egy nagyon hosszú időszakot fogott át, és egy kicsit bepillanthatunk abból is, hogy milyen környezetből származott. Láthatjuk, hogy nem a jeruzsálemi papok közül, akik annak idején betöltötték azokat a fő szerepeket, amelyek Izrael életében a legfontosabb lelki küldetést kellett volna, hogy képviseljék, hanem Jeremiás egy Jeruzsálemtől körülbelül 20 kilométerre levő anatóti kis faluban született, mégpedig abban a népben, amelyikről tudjuk, hogy szám szerint a legkisebbek voltak a benyáminiták, de tudjuk, hogy nagyon kemény fickók származtak közülük. Olyanok, mint Pál apostol, vagy az Izrael első királya Saul, ők mind benyáminiták voltak. Olyanok, akiknek tudjuk az élet tempójából, hogy nagyon sokra képesek, még hogyha kicsiny termetűek is, akkor is nagy dolgokban forgolódnak. Nos, egy ilyen közegben született meg Anatótban, egy papi családból Jeremiás. És utána olvassuk, hogy mely királyoknak melyik esztendejétől szólt az ő küldetése. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy ezek a királyok azok, akik végül is a fogságot közvetlenül megelőző időszakban uralkodtak az országban. A következő része a bevezetésnek már arról szól, hogy hogyan történt Jeremiás személyes elhívása. Egy olyan személyes megszólítást élhetett át, amit azt hiszem, hogy nagyon kevesen mondhatnak a magukénak. Nagyon kedves ez az ige, azt hiszem, hogy sokak számára ismerősként cseng, amit itt mond Isten igéje. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétáló rendeltelek a nemzetek javára. Bizonyára ti is ismeritek azt az érzést, amikor az ember valamilyen módon egy ilyen tervrajzból, vagy leírásból, útleírásból, térképből próbálja meg maga elé idézni, hogy milyen lesz, ahová mondjuk történetesen kirándulunk, vagy ahol majd az üdülésünket eltöltjük. A térkép az nagyon sok mindent elárul, milyen nagy zöld területek vannak, milyen nagyok a kiemelkedések, mekkora tavak vannak ott, vagy folyók, hogyan keresztezik, milyen sűrű a közlekedés, és így tovább. Aki ért egy picit a térképhez, az nagyon sokat megtud arról a tájról, ahova megy. Nekem nagyon tetszik, ahogy Isten azt mondja, hogy mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Ebben benne van az a fajta kedvesség, hogy hát ide figyelj, nem mostani a mi kapcsolatunk. Higgyed el, hogy még semmi nem volt belőled. Még az anyád méhében sem voltál, de nekem már készen voltak a terveim. Tudtam, hogy milyen magas leszel, tudtam, hogy kik lesznek a barátaid, hogy ki a családod, kik lesznek a fölmenőid, és így tovább. Tudom azt is, hogy milyen célra terveztelek meg téged. Tudom, hogy milyen lesz a hangod. Azt is tudom, hogy milyen nehézségeken kell keresztül menned. Amikor ezt mondja Isten, hogy mielőtt megalkottalak, már ismertelek téged. És ez nekünk is szól, hogy higgyük el, hogy Isten bennünket is ugyanígy szólított meg, ugyanígy tekintett ránk, még az anyánk méhében se voltunk, de már tudta, hogy kik vagyunk, kik leszünk, kivé szeretne bennünket formálni. Olyan jó, hogy szinte öröm visszatekinteni arra, hogy egy évvel ezelőtt volt olyan, aki még az anyamékben hallgatta az itteni alkalmakat, és most már itt van közöttünk az emberi testében teljes valóságban, és bizonyára most is vannak olyanok, akik esetleg most fogantak, és egy év múlva lehet, hogy ugyanitt lesznek, és hallgatnak vagy engem, vagy valaki mást. És mindegyikükre vonatkozik ez a fajta megszólítás, ismerlek téged, mert mindannyian Isten alkotásai vagyunk, de Jeremiás számára ezt egy közvetlen, élő beszélgetésben, az Istennel való találkozásban mondja neki Isten. De miért mond neki ilyeneket? Hogyha majd a továbbiakat látjuk, akkor egyre inkább szembe fog tűnni, hogy nem egy könnyű feladatért hívogatta őt magához Isten, és ehhez tisztázni kell ezeket az alaphelyzeteket. Meg kell határozni, hogy kicsoda Isten, és kicsoda Jeremiás. És olyan kedves dolog az, hogy ezzel kezdi, hogy én már ismertelek téged, mielőtt megalkottalak. Az is nagyon jó, hogy ezt egy befejezett idejű igével, illetve mondattal mondja, hogy mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Tehát ez egy múlt időbe visszautaló dolog, hogy eznek nem most kell megtörténnie, én nem most foglak kipróbálni, nem most fogom megismerni, hogy te mire vagy képes, hanem én már eleve így alkottalak. Én tudom, hogy amit veled terveztem, arra te képes vagy. Nem azért, mert te tökéletes vagy, vagy olyan erős vagy, vagy olyan nagyszerű, hanem azért, mert én arra a feladatra akarlak elküldeni, amit én elterveztem felőled. És ezt meg fogod tudni csinálni, mert én készítelek föl. És utána itt majd mindjárt ezt is látjuk, hogy hogyan készíti föl Isten Jeremiást. Olyan jó az, hogy hozzátesz egy nagyon fontos kijelentést. Itt van az, hogy mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, vagy megszenteltelek. Erről a megszentelésről, fölszentelésről egyszer a templom nagy közössége előtt is beszéltem, hogy a mai ember számára hogyan lehet nyilvánvalóvá tenni, hogy mit jelent, meg itt is, hogy mit jelent a megszentelődés, hogy manapság a világ nem ismeri a szentségnek a fogalmát, és hogy vannak olyan dolgok, amelyeket bizonyos célokra elkülönítünk. És hogy ilyen például a sótartó, amit semmi másra nem használunk, csak arra, hogy sót tartunk benne, és oda tesszük az asztal közepére. Nos, ugyanígy Isten úgy tekint ránk, mint megszentelendő edényekre, olyanokra, akik majd hordozzák az ő dolgait. Jeremiásról pedig itt azt mondja, hogy nem meg foglak szentelni, ez nem egy beálló idejű dolog, hanem már megszenteltelek, már az anya méhben megszenteltelek. Tudunk a Bibliából olyan embereket, akiket a születésük előtt a szüleik fölajánlottak Isten céljaira. Akár hogyha Sámuelre gondoltok, vagy egy másik bírára, Sámsonra. Köszönöm a segítséget. Igen, Korinak jár az esze. Tehát mind a kettejük már születésük előtt az Úrnak lett áldozva. A szüleik tették ezt a fogadalmat. Itt nem azt olvassuk Jeremiásról, hogy a szüleik határoztak úgy, hogy majd ő oda lesz szentelve az Úrnak, hanem Isten maga mondja neki, hogy még sehol nem voltál, még senki nem tudott rólad, de én már megszenteltelek. És ebből valamilyen módon következtethetünk arra, hogy Isten számára mennyire fontosak azok, akik az ő igéjét a szájukra veszik és hirdetik. Én nem állítom azt, hogy mindenki úgy van, hogy, mint ahogy itt Jeremiás. De ebben az időben, ebben a közegben egy olyan ember kellett, akit Isten az anyaméhtől kezdve megszentelt. Akit direkt emiatt alkotott meg, akit erre fölkészít, és aki meg fogja tudni állni a helyét ebben a közegben is. Hiszen itt nagyon, nagyon nehéz körülmények között működött Jeremiás. Tudjuk azt, hogy élete során többször is volt életveszélyben azok miatt, amiket Istentől vett és továbbadott. És akkor olyan kedves, hogy Jeremiás tudomásul veszi ezt, és tudunk példákat arra is, hogy hát más proféták nem ugyanilyen szelíden viselkedtek, amikor Isten tudomásukra hozta, hogy most mi vár rájuk, és mit kell csinálniuk. Ugye ismerünk egy Jónást, aki diszkréten végighallgatta Istennek a küldetését, bólogatott, majd hajszál egyenest ellenkező irányba elindult egy Jáfóba, és fölült a hajóra. Ugye, vannak ilyenek, akik veszik az adást, bólogatnak, majd elindulnak az ellenkező irányba. Aztán tudunk olyanról is, aki tiltakozott más módon, hogy én már öreg vagyok, én nekem Mózes azt mondja, hogy én nem tudok szavakat mondani, meg egyébként is küldjél valaki mást, Uram. Jeremiásnak ez az egy kifogása van. Én fiatal vagyok, és nem tudom a te szavaidat mondani. Jaj, Uram, Istenem, nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok. De ez is érdekes, hogy a saját szavaival mondja azt, hogy nem tudok beszélni. Holott egymás után teljesen szabályosan jönnek az igék, az állítmány, a pont is a megfelelő helyen van, igenis érti. De hát akkor mire mondja ezt? Én azt gondolom, hogy Jeremiás nagyon jól tudta azt, hogy annak, amit Isten üzen, annak olyan mélysége van, ami már nem a szavakon múlik. És ő ugyan tud emberi értelemben beszélni, de ki tudja a szíveket megszólítani, ki tudja az Isten valódi szavait továbbadni. A másik kifogása pedig az, hogy hát ő fiatal. És hogyha belegondolunk, lehet, hogy többen is vannak közöttünk olyanok, akik átélték ezt, amikor a körülöttünk levő közeg irántunk nincsen túlságosan nagy megbecsüléssel. Én el tudom képzelni, hogy ez a Jeremiás is, a kis papgyerek, akik csórók, mi benyáminiták vagyunk hatalommal, saját földünk van, birodalmunk, mi vagyunk itt itthon, a papok azok olyan megtűrt valakik voltak, ugye, Isten népe között itt-ott el voltak szórva, és abból éltek, hogy tizedet adott nekik az a nép, amelyik közé Isten elhelyezte őket. És gondolom, hogy hát nem élhettek túlságosan jól ebből. És hát, hogy mit fognak ezek szólni? Hát eddig is lefikázták, ő egy kicsi valaki volt, hát most ő álljon ki, ő merészeljen szólni Isten igéjét. Hogy fogják ezt venni? Én fiatal vagyok. Hát nálamnál idősebb, képzettebb emberek vannak, papok, akik Jeruzsálemben tanultak, nagy embereknél, szónoklattan tanultak, ismerik az Isten kijelentéseit előről, hátra az összes törvényt. Én csak egy egyszerű papgyerek vagyok. Engem fogsz küldeni? És visszaemlékszem a saját gyerekkoromra. Nekem sem sok barátom volt, nekem is mindig mások járt az eszem, meg más dolgokat próbáltam ki. Mindig valami felnőtteset szerettem volna, valami komoly munkát végezni. Nagyanyámnál is még föl se tudtam emelni a baltát, de én már hasogatni szerettem volna a fát. Szóval mindig valami olyanban próbáltam forgolódni, amihez még nem voltak meg hol az izmom nem volt, meg hol az eszem. És ebből kifolyólag időnként kimaradtam a társaságokból. Tehát nagyon jól átérzem Jeremiásnak ezt a helyzetét, hogy fog ő megszólalni, hogy fog oda kiállni. Hát ő neki nincsen gyakorlata ebben, ő nem ismeri az igét, meg egyáltalán, hogy jön ő ehhez? Ki fogja neki azt mondani, hogy hát akkor halljuk, hogy mit mond az Úr? És olyan kedves Isten részéről azt mondja, hogy ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Hogy van ez? Nem nagykorúként szólítja meg idézőjelbe, tehát nem olyanként, aki már kenet van, nem olyan van, nem olyanként, mint aki már egy felkent pap, akire mindenki föltekint. Mégis Isten úgy tekinti őt, mint aki az ő eszköze, akit ő fog fölkészíteni erre. És azt hiszem, hogy sokan átéljük ezt az alkalmatlanságunkat. Úgy érezzük, hogy vagy a fiatalságunk miatt, vagy a gyakorlatlanságunk miatt, vagy más miatt nem vagyunk alkalmasak az Isten szolgálatára. De nézzünk Jeremiásra, hogy Isten fölkészíti őt. Ennek vannak itt lépései, amit szintén érdemes apróra végigvennünk. És még hadd utaljak arra, hogy itt Isten azt mondja, hogy amit itt az előbb elmondtam nektek, hogy fölszenteltelek, és hogy mire rendelte őt ki. Azt mondta, hogy prófétául rendeltelek. Nem az, hogy valakit megszentel, az önmagában is egy nagy dolog, elkülöníti Isten egy bizonyos feladatra. De utána meghatározza a pontos küldetését is. Azt mondja, hogy te próféta leszel. És lehet, hogy Jeremiásnak már voltak valamiféle ismeretei erről, de azt hiszem, hogy ebben az időben már volt néhány próféta a sírban, akiknek a sírjait ápolgatták, akiket éppen a saját népük kövezett meg, vagy vert agyon, vagy öletett meg valamelyik király. Tehát ez egyáltalán nem volt egy vonzó feladat. És nagyon megterhelő lehetett ez, amit itt Isten ebben mond. Ugyanakkor ez a mondat nem egymagában áll itt, hogy prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Ez a vége. Tehát nem csak annyi van, hogy próféta leszel itt majd Izraelben, itt majd néhányan fognak hallani, de azt mondja, hogy a nemzetek javára. És itt valami nagy perspektíva nyílik ki, amit Jeremiás szerintem nem is értett egészen addig, amíg át nem érte ezeket a kijelentéseket, mégpedig, hogy nem csak a saját népéhez küldetett, hanem egy sokkal szélesebb, itt nem nemzetről van szó, hanem nemzetekről, amit a magyar szóba átvett hebraizmus, ugye mi golyok vagyunk a zsidók számára, a népek, góim, ebből a szóból származik ez a meghatározás, akik kívülállók az Izrael népén, akiket Isten nem hívott el, mint népet. Azokhoz is foglak küldeni. És itt kiárad, mint egy olyan küldetése lesz, amelyik már nem csak Izraelhez szól, hanem azon túlmutat, a környező népekkel kapcsolatban is sok kijelentése lesz Jeremiásnak, amit neki kell hordoznia. A másik fontos összefüggés, ami itt egy mondatban be van sűrítve, hogy prófétának lenni és fölszenteltnek lenni egymás nélkül nem megy. Tehát mind a kettőnek van egy olyan tartalma, amelyik a másiknak a teljessé tételét szolgálja. Azaz mi is, akik itt vagyunk, nem csak elkülönítettek, szentek vagyunk, akiket Krisztus kihívott a bűnből, hanem nekünk is van egy személyes küldetésünk. És a mi küldetésünk is annyiban hasonlít Jeremiáséhoz, hogy mi is a népek közé küldettünk. Az, hogy mi most ide elkülönülünk és vele közösséget gyakorolunk, ez lehetőség arra, hogy Isten fölkészítsen bennünket valami olyanra, amire ennek a világnak szüksége van. Nos tehát Jeremiás számára is folyik az előkészítés. Ugye itt egyrészt tudatosulnia kell saját magában, hogy ő neki a személyes küldetése szólni a néphez és a népekhez. És erre a prófétai tisztségre fel kell készülnie. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy a próféta olyan, mint egy szóvivő. Láthatjuk azt, hogy vannak olyan minisztereink, vagy miniszterelnökeink, akik időnként cserélgetik a szóvivőiket. Láttunk föltűnni egyik tévécsatornán, másikon, harmadikon különböző embereket, neveket, majd eltűntek, megjelentek, mint kormányszóvivők, hosszabb, rövidebb ideig fungáltak, láttunk néhány nagy fülpirulós, nagy hazugságot, ami a szájukról elhangzott, majd eltűntek a süllyesztőben. Nagyon nehéz dolog szóvivőnek lenni, hiszen az, aki kiteszi magát annak, hogy az emberek közé viszi a szavakat, az fog szembe találkozni elsőre azokkal az indulatokkal, amit ezek a szavak fognak gerjeszteni. Jeremiás is oda fog állni a nép elé, és sokan elkezdik majd rázni az öklüket, hogy ezt neked majd tudod, hogy ki fog bennünket elhurcolni innen, én örülök, hogy végre termőre fordult a szőlőm, meg tudod, hogy kinek mondjad azt, hogy majd itten hosszú éves rabság fog következni, meg ide be fog törni a király, az összes többi próféta az ellenkezőjét állítja. Nem kellemes dolog ott állni, és olyat mondani, ami az embereknek nem tetszik. És mindazt az indulatot elszenvedni, ami tulajdonképpen a másikat illetné, aki a döntéseket vagy a rossz döntéseket hozza. És mi is számíthatunk arra, hogyha mi az Isten igéjét szóljuk, vagy nem is szóljuk, csak egyszerűen megéljük mások jelenlétében, akkor annak lesz anyázás a következménye, meg lesz kirekesztés, meg lesz olyan, aki megpróbál bennünket eltávolítani az állásunkból, vagy éppen az életünkre tör, mint ahogy meg kellett tapasztalnia Jeremiásnak is, hogy vannak olyanok, akik az életére törnek azért, mert ő merészelte az Isten igéjét mondani. Tehát Isten fölkészíti erre is. Kedves Jeremiás, nem lesz egy nagy örömünnep és diadalmenet, ami rád vár. Az Isten azt szeretné, hogy te szóljad az ő igéit, és számítsál rá, hogy lesz ellenszél. Lesznek ellenhangok, lesz ellenállás, lesz küzdelem ellened, és te neked kell majd ott állnod, és te neked kell majd elszenvedned. És azt hiszem, nagyon nehezen tudjuk rászánni magunkat, hogy elfogadjuk azt, hogy az Isten országában való munkálkodásunk az nem egy örömünnep, az nem egy diadalmenet ebből a szempontból. És ahhoz még nem is számoltuk hozzá a kudarcainkat. Hányszor van az, hogy valaki nagyon lelkesen fölkészül valamire, igyekszik mindent megtenni úgy, ahogyan kell, egy vendégséget összehozunk, hogy végre találkozzunk valakivel, és az illető bejelenti egy órával a vendégség előtt, mikor már minden készen van, hogy nagyon sajnálja, de valami olyan jött közben, miatt ez most nem történhet meg. Ez egy apróság, de ehhez képest itt sokkal nehezebb dolgokról fog majd Jeremiás beszélni, és az életünkben nagyon sok olyan nehéz feladat lesz, amiben amikor ott leszünk, akkor fogjuk átérezni, hogy úha, ha ezt tudom előre, akkor engem nem szedsz rá, Uram. Nos, tehát Isten készítgeti őt ezekre. Ugyanakkor el kell gondolkodnunk azon, hogy ez nem egy egyoldalú feladat. Tehát nem annyi, hogy nem egy olyan telefonja van Istennek Jeremiáshoz, amin csak egy irányba lehet beszélni. Hanem ez egy olyan telefon, amiben ő is föltehet kérdéseket Istennek. Kvázi ő egy közben járó a nép és Isten között. Nem csak Jeremiás hall igéket Istentől, hanem odaállhat eléje és közben járhat értük. Felemelt kezekkel imádkozhat a népért, mint ahogy meg is teszi egyébként utána, hogyha Jeremiást olvassátok, akkor imádkozik hol a királyért, hol ezért, hol azért. Tőle nem volt idegen ez. Ez egy nagyon fontos eszköz a számunkra. Egy olyan küldetést kapunk, amiben mi nem csak elszenvedői vagyunk, hogy mi egyirányúan kell, hogy továbbadjunk valamit, ami Istentől jön mások számára, hanem mi másokat is oda vihetünk az élő Isten elé. Olyan jó az, hogy ebben az értelemben az Isten országa az egy csodálatos közösség. Nem kell egyedül hordozni elhordozhatatlan terheket. Nem kell egyedül elhordozni valaki másnak a családjában egy közeledő halálesetet, nem kell elhordozni egyedül egy onkológiai történést, aminek ugye nagyon sokféle kifutása lehet, és így tovább. Nagyon sok olyan teher van, amiben egyedül az ember beleszakadna. És az Isten népének ugyanúgy el kell hordozni ezeket, amelyek a mai világban jelen vannak, és amik a bűn következményei. Ma is születnek gyerekek fejlődési rendellenességgel, ma is betegednek meg kicsi 2-3 éves gyerekek hematológiai, onkológiai betegségben, fiatal anyák, emlőrákban, és így tovább, ezek egyedül nem elhordozható terhek. De lehet, van közben járunk. Nekünk Krisztus, Izraelnek pedig ott volt Jeremiás, akit Isten azért állított oda, hogy ennek a hivatásnak ilyen módon is megfeleljen. Kint hangoskodnak, ő pedig bent csendben van, és az Úrral beszélget. Nagyon elgondolkoztató ez is, ez a záró mondat, amit itt az előbb mondtam, hogy a nemzetek javára. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy az Isten igéjét ítéletre használjuk. Amikor Isten valamit üzen, akkor megpróbáljuk összehasonlítani, összehasonlításokat tenni, hogy igen, ez az én életemben rendben van, ez így jól van, az én gyerekeim kerekeken gurulnak, zenélnek, nagyon ügyesek, okosak, ehhez képest a másik milyen. Ugyanígy összehasonlítjuk egymásnak az anyagi lehetőségeit, az autóját, a társadalmi presztízsét és az összes többit, minthogyha nekünk bármiféle hatalmunk volna ezeket befolyásolni, és ez meghatározna valamit az Isten országában. Ezzel szemben Isten igéje azt mondja, hogy én nem az igazi igazságtételre, nem az összehasonlításra foglak téged profétának állítani, hanem a nemzetek javára. Neked az a feladatod, hogy a javára legyél azoknak, akik közé küldelek. Az, hogy javára leszel, mert nyomkodod az orgonát akkor, amikor szükség van rá, javára leszel, mert hirdeted nekik az igét, amikor kell, javára leszel, mert elhozod, elviszed őket a nagy autóddal, ahova kell, és így tovább. Mindegyikünk tudja, hogy mi az, amiben Isten mások javára használ bennünket, vagy a ránk bízott értékeket. Nem azért, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy az egyik különb a másiknál, mindnyájan megszentelt edények vagyunk, de mindannyiunkat egy célra akar Isten használni, hogy a javára legyünk. Mert rajtunk keresztül meg akar másokat is menteni. Mert az volt a fő célja, hogy mindenkit az üdvösségre juttasson. És ebben vagyunk mi eszközei. Jeremiást is ugyanígy. Ezzel bátorítja. Figyelj, proféta leszel. Nem csak ennek a nemzetnek, hanem más nemzeteknek is a javára. Ez, amit te fogsz mondani, ez az ő javukat fogja szolgálni. Higgyed el, akkor is, amikor ítéletet hirdesz számukra. Amikor ki fog derülni, hogy mennyiféle bűnt követnek el ellenem. Amikor megpróbálnak szembe menni az én akaratommal. Megmondom nekik, hogy nem menjenek Egyiptomba, és mégis Egyiptomba mennek. Ahol halomra öldöklik őket, és visszamenekülnek. És még egy csomó ilyen történés van a fogságba vitel idején, amikről Isten Jeremiáson keresztül, meg más profétán keresztül mondja, hogy mit nem kell csinálni. Annak ellenére azt csinálják. És utána látja a következményeit. Nos, Jeremiást ezzel bátorítja, hogy a javára lesz a népeknek az, amit mondanod kell. Javára lesz, mert szabadítására lesz, mert megjobbítására lesz, mert megtisztulására lesz. És tudomásul kell vennünk, hogy a mai világban is azért történhetnek meg dolgok, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az Isten szereti a mai embert is. Ma is szeretné, hogyha minél többen átadnák az életüket neki. Hogyha elszántan készek lennének arra, amire itt Jeremiás. Nem mondja azt, hogy nem megyek, Uram, nem érdekel. Én akkor is fiatal vagyok, én akkor sem tudok beszélni. Nem tiltakozik ellene, hanem kész alávetni magát az Isten akaratának. És ma is ilyeneket keres Isten, akik készek alávetni az akaratának magukat. Amit utána mond Isten, az már nagyon sok bátorítást hordoz magában. Azt mondja, hogy nem mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek. Mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Itt egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy ami Jeremiásra vár, az egyáltalán nem egy leányálom. Isten itt arról kezd el neki beszélni, hogy ennek veszélyei vannak. Azt mondja, hogy menj el azokhoz, akikhez küldelek, és ne félj tőlük. azaz olyan közegbe fog kerülni, ahol azok, akik vele szemben állnak, fenyegetően fognak fellépni. Akik azt arra fognak játszani, hogy meg fog ijedni. Vissza fog fordulni, el fogjuk rettenteni attól, amit csinálni fog. És mi úgy vagyunk vele, hogy hát uram, hát nem arra hívtál, hogy nekik valami jót hirdessek? És megijedünk a feladattól. Hogy neki mondjam, a főnökömnek, legyen nyilvánvalóvá, hogy amit én csinálok, azt ő erkölcsileg nem tartja helyesnek, de én tudom, hogy az élő Isten szerint az a helyes. Igen, fenyegetően fognak veled szemben is föllépni. És meg fogják kérdőjelezni az erkölcsiségedet. És szembe fognak állítani. És veszélyeztetve leszel. De Isten azt mondja, hogy ne félj tőlük. Miért ne félj tőlük? Azért, mert veled vagyok. Mi ketten közösségben vagyunk. Mi ketten szorosan egymáshoz tartozunk. Én már ott az anyamékben elkülönítettelek téged, már ott szerettelek, sőt már előtte is a tervekben, de most legyen nyilvánvaló rajtad, hogy velem közösségben vagy. És amikor fellépnek ellened, akkor velem fogják szembe találni magukat. Na erre számíthatunk. Én emlékszem a saját pályafutásomra, több olyan nevet tudnék nektek mondani, akik a munkahelyemen megpróbálták aláásni az én erkölcsiségemet, akár hazugságokkal, akár hogy olyan helyzetbe próbáltak hozni, amiből én nem jöhettem ki erkölcsi veszteség nélkül. Isten nem engedte ezeket a dolgokat odáig eljutni, hogy ebből bármiféle erkölcsi elmarasztalás legyen. Viszont ezek az emberek egy-két hónap múlva, vagy egy fél év múlva ajtón kívül voltak. Nem azért, mert én tettem bármit ellenük, egyszerűen ez volt a megfigyelésem. Én nem tettem semmit. Én hallottam az ő tudtuk nélkül, hogy mit beszélnek rólam. Én nekem semmi más eszközöm nem volt, csak elmondtam, hogy Isten, te állítottál ide. Én úgy érzem, hogy megtettem, ami az én dolgom. Nem tudom, hogy miért ellenségesek velem. És egyszerűen eltűntek ezek az emberek. Egy orvosigazgató helyettes, eltűnt egy kolléga, eltűnt akárki. Egyszerűen Istennek gondja volt róla, hogy az Isten emberét nem lehet kikezdeni. Ha te azon a helyen állsz, a munkahelyeden, ahova Isten állított, és te azt teszed, amire Isten odaállított, akkor meg fogod tapasztalni, hogy az Istennel való közösséged megőriz téged ezekben a konfliktusokban. És neked nem kell saját magadat megvédened, nem kell szövetkezned másokkal, nem kell pitizned, hogy elnyerjed ezeknek az embereknek a kegyeit, hanem neki gondja van arra, hogy előbb-utóbb szembe találkozzanak vele. Mert neki, illetve Jeremiásnak olyan istene van. Ő maga vállalja azt, hogy megoltalmaz minket. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy ez úgy működik, mint a biztonsági öv. Csak akkor működik, hogyha én egybe vagyok csatolva Istennel. Eszembe jut mindig nagyon kedves barátaink, akik körülbelül 10 vagy 12 évvel ezelőtt még akkor Berekfürdőre jöttek le, egy kicsit késve ugyanígy a táborba, mint ahogy ti ma délután. És este 7 óra szürkületkor egy vontató, egy több pótkocsiból álló traktoros vontató ment előttük, és ő teljesen szabályosan elkezdte előzni. És amikor már mellette volt körülbelül 70-80-nal, akkor fordult elé balra nagy évben a traktor. Mert semmelyik pótkocsinak nem világította az index lámpája, meg a helyzetjelzője se, csak a traktora, és a traktorista se nézett bele a tükörbe, hogy jön-e mellette valaki bal oldalon. Ripityára összetört az autójuk, úgy nézett ki szegény asszony, mint akit végigvertek valami husánggal, de mind a ketten éppen szálltak ki az autóból. Mert be voltak kövezve. Mi is, hogyha be vagyunk övezve az Isten szeretetébe, akkor lehet, hogy ekkora csattanásokat is ki fogunk bírni. Lehet, hogy még látszani is fog rajtunk az övnek a helye, mint ahogy rajtuk. De életben maradtak. És nagyon sokan vannak Magyarországon, akik ezeket a dolgokat nem hiszik. Az én apám, aki törvényszéki igazságügyi orvos szakértő, és ezer olyan esetet látott, ahol az az emberek abba haltak bele, hogy nem voltak beövezve, ő is azt mondja, hogy őt nyomja az öv, és ő nem kapcsolja be. Eddig Isten megőrizte őt attól, hogy akkora balesetet szenvedjen, amiben az övnek ekkora jelentősége van, de én emlékszem rá, hogy nálunk minden gyereknek, mindenkinek kötelező bekapcsolnia magát az övvel. Egyszer édesanyám beszállt, még nem ez az autónk volt, hanem egy másik, és valaki úgy hajtott elém, hogy majdnem állóra kellett fékeznem, és anyukám, aki a harmadik sorában ült az üléssoroknak, elől kötött ki, akkora gyorsulás volt. És nem hiszik el az emberek, hogy akkor, amikor 2-3G gyorsulással hat rájuk a saját testsúlyuk, azt nem tudják emberi kézzel legyőzni. Nagyon erős ember két kézzel föl tudja magát a nyújtóra húzni. De a saját súlyának a háromszorosát már nem bírja felhúzni a húzózkodás közben. Tehát mi is számíthatunk arra, hogy Isten megtart bennünket, ha ez az öv működik, ha mi be vagyunk csatolva az élő Istennel való közösségbe. De ha nem vagyunk becsatolva ebbe, akkor a zámok futásunk könnyen úgy végződhet, hogy a zárokban találjuk magunkat, halálos veszedelemben. Nos, az Istennel való közösség Jeremiás számára egy ilyen oltalom, egy ilyen védelem lehetett, amit Isten előre elmond neki, és bizony került sokszor olyan helyzetbe, a saját füle hallatára mondták azt, hogy te mondtad azt, hogy kertet ültessünk, és házakat építsünk, mert írtak most nekünk Súsánból, vagy nem tudom én honnan, valahonnan a messzi földről, hogy a Jeremiás levelet írt oda, hogy telepedjünk le, szüljünk fiakat, és kerteket ültessünk, és munkálkodjunk annak a városnak a jólétén. Mert ha ezt te írtad, akkor te halált érdemelsz. Holott az nem azoknak szólt, akik ott voltak körülötte, hanem azoknak, akiket már Isten elvitt a messzi földre, Nabukodonozor seregével. De a hírek azok mennek. És itt próbálják őt lehetetlenné tenni. Ott akarják agyonverni, ott a zoltár színe előtt. Aztán végül is ott kijózanodnak, és rájönnek, hogy ez nem így megy. Éppen mostanság olvastuk a Jeremiásban ezt. Bizony van olyan, hogy az ember életveszélyes helyzetben van, és csak ez a közösség, az Istennel való közösség tudja megmenteni ezt. A másik, ami ebben a mondatban számomra nagyon fontos, és egy kicsit, amit az előbb mondtam, ehhez illeszkedik is. Menj el azokhoz, akikhez küldelek. A mi küldetésünk nem olyan, hogy ki kell állnunk a piac térre, pöngetjük a gitárt, és közben mindenkinek bizonyságot teszünk az Úr Jézusról. Vannak olyanok, akiknek ez a küldetésük, meggyőződésem, hogy a Krisztus népének a nagyobbik részének nem ez a küldetése. A mi küldetésünk az másban van. Nekünk is bizonyságot kell tennünk, nekünk is kell tennünk a dolgunkat, de Jeremiás megkapja előre a munkaköri leírását. Nem akárkikhez küldelek, ezekhez menj el, akikhez küldelek, és mondd meg nekik. Van úgy, hogy egy királyhoz kell menni, van úgy, hogy egy paphoz kell mennie, meg kell mondania, hogy azért, mert ellenszegültél az Istennek, még ebben az évben meg fogsz halni. Nem tudom, hogy kinek hogy esne egy ilyen kijelentés, meg hogy ezt neki kell elmondani, az ember beleborzad. Tehát tudnunk kell azt, hogy az Isten küldetése nem mindenkihez szól. Ez egyfajta hozzáállást igényel tőlünk, hogy nem mondhatjuk el akárkinek, csak akire tartozik. Isten bennünket valakihez odaküld, és annak kell majd elmondanunk. De annak el kell mondanunk, akkor is, hogyha kellemetlen lesz neki. Akkor is, hogyha az azzal jár, hogy esetleg elmozdít a helyemről. Vagy éppen tömlöcbe dug, vagy éheztetni kezd. Mert volt erre is történet. Cidkia idején volt olyan, hogy a pincében végezte, és csak kenyéret meg vizet kaphatott addig, amíg valóban beteljesedett az, amit Isten mondott. Nos, ebből látszik, hogy Isten hogyan készíti föl Jeremiást. Azt mondja, hogy menj el azokhoz, akikhez küldelek, mondd el nekik, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak. Az Úr mondja ezt neked. Ugyanakkor legyen bennünk bátorság elhinni, hogy amit Isten mond, azt ő halálosan komolyan mondja. És hogy erre számíthatunk. amikor ott vagyunk benne a veszedelembe, amikor ott állunk szemben a nagy hatalmassággal, akkor lesz bátorságunk elmondani. És lehet arra számítani, hogy ő meg fog bennünket védeni, ki fog bennünket menteni, akár milyen nehéz helyzetbe kerülünk is. Mert Jeremiásnak, mert nekünk olyan Istenünk van. Aztán itt nem fejeződik be ez a történet, Isten valamit cselekszik. És ilyenkor az ember nagyon hegyezi a szemét meg a fülét, hogy de vajon mit csinál Isten? Mire panaszkodott Jeremiás? Hát uram, hát a szám az valahogy nem működik, szóval ez nem olyan, mint amivel az Isten igéjét lehet mondani. És akkor Isten nem mond semmit, csak kinyújtja a kezét, és hozzáír az ajkához. És az azt hiszem, hogy ez nem csak egy jelképes dolog, hogy hozzáír az ajkához, mert innentől kezdve valami egészen más lesz Jeremiás. És azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy egy kicsit kívánjuk is, hogy az Isten hozzányúljon valamihez az életünkben, de nagyon félünk is tőle. Mert ha hozzányúl Istenhez valami, hozzányúl Isten valamihez az életünkben, az biztos, hogy meg fog változni, és azt nem lehet másra használni, csak arra, amire ő adta. És ezt mi nagyon nem szeretnénk. Mi szeretnénk a szabadságunkkal élni. Mi szeretnénk azt, hogy teljesen egészségesen élhessünk bele a világba, meg legyen mindenünk, minden működjön, a gyerekeink egészségesek legyenek, és ez egy végtelen jó történet. És ismerek olyanokat, akiknek az ajkát megérintette Isten, és az Isten szószólójává lett. És hirdeti az igét 40 éve, óriási erővel, óriási gyülekezet, hallgatja őt, nagyon sokan megújultak az ő munkája révén, sokféle szolgálat kiáradt az ő munkája révén. De ismerek olyat is, akinek Isten megérintette az ajkát, és csak suttogni tud, mert a hangszálai megsérültek. És így lát el egy gyülekezetben olyan posztot, amihez tulajdonképpen szüksége volna a hangjára, de mindenki csak a suttogós Julikának ismeri, és mindenki nagyon szereti, mert nagyon szereti őt Isten. Őt megkülönböztette ezzel, hogy hozzáért az ajkához, és sajnos nem tud zengő hangon énekelni, meg beszélni. És ismerünk olyanokat is, akinek hozzáért a szeméhez Isten, és csodálatos látomásai lettek, és csodálatos házakat tervez. Egy másikat is ismerek, aki csodálatos képeket tud festeni, de ismerek olyat is, akinek hozzáért a szeméhez, és megvakult. És ez az ember 5 évvel vagy 8 évvel az ő hitrejutása után elmondta, hogy ő nem cserélné fel a látásáért a Krisztussal való közösségét. Ez egy csodálatos megerősítés volt számunkra, mert valamilyen módon Mártival részt vehettünk ennek az embernek az élő Istenhez való jutásában. És ezt nem a mi hatásunkra mondta el, hanem egy rádióinterjúban, amit véletlenül hallottunk. És Isten máshoz is hozzányúlhat az életünkben, hozzányúlhat az anyagi eszközökhöz, hozzányúlhat az egészségünkhöz, hozzányúlhat az anyósomhoz, az apósomhoz, az a gazdasági körülményekhez, és ez meg fog változni, mert ez az ő szuverén hatalma. Ő önállóan el tudja dönteni, hogy nekünk mire van szükségünk, vagy mire nincs szükségünk. Az a kérdés, hogy készek vagyunk-e alávetni magunkat. Elfogadjuk-e azt, hogy ő megérinti az ajkunkat, a fülünket, a szemünket, a szívünket, hogy alkalmassá akar bennünket valamire tenni. Jeremiás addig, amíg nem ért hozzá Isten az ajkaihoz, nem volt igazán alkalmas erre. Kapott sok bátorítást, megkapta leírását a munkájának. Előkészítette őt Isten, de kellett az, hogy hozzáérjen az ajkaihoz. Lehet, hogy fájdalmas is volt, nem tudom, erről nem ír Jeremiás, de azt mondja, hogy akkor kinyújtotta kezét az Úr, megérintette ajkaimat, és így szólt hozzám. Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj, rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy Isten ugyanazt a teremtő szót fogja Jeremiásnak a szájába adni, mint amivel ő létrehívta ezt a világot. Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lőn világosság. Isten azt mondta, hogy legyenek állatok, és népesítsék be a földet, és benépesítették a földet. És legyen ember, és megalkotta a saját képére, és megformálta őt, és odahelyezte az édenkertbe. És Jeremiásnak olyan szavakat ad a szájára, amelyek teremtenek, amelyek abban, akiben kell, félelmet keltenek, és abban, akiben kell, abban pedig bátorságot fognak kelteni. Mert az Isten szava ilyen. Lehet, hogy akik most itt ugyanazt a szót halljátok, vagy akik majd a felvételről fogják hallgatni, az egyiknek az életében félelmet kelt, a másiknak az életében pedig öröm lesz. És ezzel számolnunk kell, mert az Isten igéi ilyenek, élők és hatók, és elvégzik mindazt a munkát, amit Isten akar. Azt mondja, hogy ajkaidra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak. Itt és most. Most egy olyan hatalommal ruházlak fel, ami nagyon keveseknek adatott. Honnan indultunk? Azt mondtuk, hogy kis hülye papgyerek lecsávózzák, meg lefitymálják a saját kortársai. Hát mit tud ez? Hát anyagilag is, hát olyan csórón öltözködnek meg minden is. A mai papgyerekek is, higgyétek el, közöttünk nagyon nehéz helyzetben vannak. A szüleik, akiket Isten odaállított, nagyon nehéz helyzetekbe. Mai református gyülekezeteket tudok, mai olyan templomot építettek, egy éve nem kap fizetést a lelkész. Abból élnek, amit a felesége keres. És ezeknek is kellene tanítatniuk a gyerekeiket, meg fönntartani az autót, mert önben nem tud eljutni a szorványba. És akkor enre az emberre azt mondja Isten, hogy nemzetek és országok fölé állítalak, meg királyok fölé. Mit jelent ez? Az Isten bennünket olyanokká tesz, hogy hatalmasabbak vagyunk? Jeremiás hatalmasabb lesz, mint egy király? Bizony. Nem csak az van benne az ebben a bevezetőben, hogy három királyon keresztül hirdeti az Isten igéjét, hanem hogy bizony Jeremiást fölébe helyezi ezeknek a királyoknak. Ezek a királyok elvégzik a maguk dolgát. Egy év alatt, három év alatt, öt év alatt, tíz év alatt mindegyik a maga idejét kitölti, aztán elmennek vagy a minden élők útján, vagy elviszik őket rabszolgasságba, vagy valamilyen módon megoldódik. Jeremiás meg még mindig ott van Jeruzsálemben, és hirdeti az Isten igéjét. És mi is számíthatunk arra, hogy az Isten igéje így fog a mi életünkben is munkálkodni. Nem egy-két hónapig, hanem évekig, évtizedeken keresztül, öregségünkig szeretne mindannyiunkat használni, hogy azzal a bizonyos érintéssel, amivel alkalmassá tett bennünket, azzal minél többek javára legyünk. És tudatosulnia kell bennünk, hogy Isten itt ma felszentelt bennünket, és akármit mondanak azok, akik képzettek, meg nagyszerűek, meg föl kell rájuk tekinteni. Lehet, hogy egy ilyen kis mitugrász, mint ez a Jeremiás, ezt fogja az Isten felhasználni arra, hogy az ő igéjét mondja. És nem csak egy király fölé állítja, hanem nemzetek, meg királyok, meg hatalmak fölé, meg országok fölé állítja. És mi lesz a feladata? Azt mondja, hogy gyomlálj, rombolj, pusztíts, szétszórj, építs és ültess. És azt gondolom, hogy ahogyan egymás után következnek ezek az igék, ezek a tevékenységet serkentő igék, úgy kell erre figyelnünk. Azt mondja Isten, hogy ami most van, tele van gyommal. Láttatok már gyomos kertet, ki se látszik belőle a paradicsom meg a paprika palánta, ott van a nagy égigérő gaz, és nem tudja teremni a jó gyümölcsöt. És akkor jön valaki, aki elkezd gyomlálni, és kivágja a ronda magas gyomokat, aztán félrehordja, ott jól kiszárad, és utána el lehet tüzelni. Lehetőleg még mielőtt magot hajt, az előtt kell megtenni. Városi ember számára ez már nem egy evidencia. Emlékszem rá, hogy nagyanyám hány napot töltött a kertben, és akkor mindig szaladgáltunk le hozzá. De mikor eszünk már, mert már éhen halunk ilyen ekkora unokákot, öten, hatan. Ő meg csak kapált, ment a kukorica között. Aztán jött föl tele a kötény zöldbabbal, meg minden egyébben, és akkor gyorsan rittyentett nekünk valami olyan ebédet, hogy ihaj. Tehát azt mondja, hogy úgy kezdődik, hogy gyomlálni kell. És van közöttünk gaz. És a gaznak el kell hullania, mert különben nem tud teremni. A saját életünkben is meg kell látnunk a gazt. Van úgy, hogy nagyobb, mint mi, és ezért nem látjuk. De Istennek van rá gondja, hogy észrevegyük, hogy van mit gyomlálni. Úgyhogy ne féljetek, kézbe kell majd a héten is venni valószínűleg a kapát, és egy kicsit el kell látnunk a gyomjainknak a baját, hogy végre gyümölcsöt teremjünk. Azt mondja, hogy rombolj. És erről eszembe jut, hogy sokszor egy építés az úgy kezdődik, hogy le kell bontani a régit, ami életveszélyes, ami korszerűtlen, ami alkalmatlan, aminek a felújítása, átalakítása, toldozása, fordozása sokkal többe kerül, mint ha lebontom és építek helyette egy újat, egy korszerűt, ami megbízható, jó és minden szempontból kiváló arra a célra, amit akarok. És mi nagyon sokszor félünk a rombolástól, mert ezt még a nagymamám, meg az apukám, meg a nem tudom én ki csinálta, mert tele vagyunk olyan írott és íratlan szabályokkal, amelyeknek úgy gondoljuk, hogy feltétlenül érvényt kell szerezni. Hogy néz ki az, hogy egy református gyülekezetbe gitárral kiálljanak a fiatalok, aztán kántáljanak? Hány olyan gyülekezet van, ahova nem engedik be ezeket a fiatalokat? Mert az nem úgy volt, azt apám még nem úgy csinálták. Kedves testvérek, van úgy, hogy le kell rombolni. De hogyha nem romboljátok le, akkor majd össze fog dőlni, és sokkal nagyobb lesz a kár. Esetleg még valaki alatta is marad. És nagyon sokszor le kell bontanunk azokat a szokásokat, azokat a szüleinktől tanult hiába valóságokat, amelyeket mi a nagy becsben tartottunk. Azok is, akik esetleg a hívő szülők, meg hívő nagyszülők gyerekei, meg azok is, akik a világból jöttek. Mindenki hozza magával az apáitól örökölt hiába valóságot. Akár a gyereknevelés területén, akár a gazdálkodásban, akár az egymással való viszonyban. Le kell rombolni. Kezdjél hozzá, holnap. Kezd a tetőn, szépen, ami cserép, félre lehet tenni, meg ami használható, majd az új háznál föl lehet használni, de most le kell bontani, mert ez statikailag nem megfelelő. Szóval a széjjel csúszik az alapja. Hiába próbálod alá dúcolni meg. Foltozgatni nem fog menni. Újat kell helyette építeni. Azt mondja, hogy pusztíts. Vannak olyan dolgok, amiket pusztítani kell. Amikor ott van az egér a házba, akkor nem lehet etetni, mert előbb-utóbb a kamrában föleszik mindent. Vagy amikor a mesztelen csiga elszaporodik a kertben, akkor annak sem teszünk ki újabb saláta leveleket, hogy ugyan már éljen jól. El kell pusztítani. Kell hozni egy olyat, amelyik elpusztítja, mondjuk egy macskát, vagy mit tudom én, valami vakondot, vagy egyéb állatot, amelyik rendet rak. Tehát pusztítás is van ebben. Azt mondja, hogy szétszórj. Na de hát ez már teljesen nem ide való. Hát most, ha az Isten országát építjük, akkor még kell szétszórni. És akkor eszembe jutott, hogy hogy is van? Amikor egy országot elfoglal egy hatalmasabb király, akkor igyekszik minél hamarabb azokba a pozíciókba elhelyezni a saját embereit, ahol biztonsággal fogja tudni irányítani az új szerzeményt. Ehhez viszont széjjel kell szórni a még meglevő hatalmi csírákat, mert különben nem fogja tudni betölteni azt a hatalmi űrt, ami ez alapján a változás alapján várható. Miért kellett a 40-es, 50-es években széjjel szórni a gazdaságát ennek az országnak, a mezőgazdaságát, a politikai elitjét, a katonai elitjét és az összes többit? Hát nehogy már föltámadjon, hát még Kelet-Európa legerősebb országa lesz potenciálisan. Testvérek, a világ azt tudja ezt, de nekünk is időnként élni kell ezzel. Vannak dolgok, amiket széjjel kell szórni. Amikor tele van a szekrényünk olyan holmival, amit már nem tudnánk hasznát venni, akkor ne úgy szórjuk szét, hogy kitesszük a kukára, hanem adjuk oda, akinek erre szüksége van. De akadályoz abban, hogy olyat vegyek, ami méretben is jó, meg alkalmas is, meg korszerű is, meg is tudok benne jelenni. Van olyan ismerősöm, akinek tele van szekrénye ruhákkal, van olyan, amit már 10 éve nem vett fel, de ő egyetlen egytől meg nem szabadulna. Olyan nincs, hát azt ő vette. Szó se lehet róla. Sosem fogja fölvenni, haláláig állítom. Nem baj. Az akkor, ott jó helye van, nem fér tőle. Szóval van, amikor szétszórásra van szükség. És amikor ezekkel készen vagyunk, na akkor mondja azt, hogy építs. És az építés az egy fárasztó feladat. Aki már épített házat, vagy csak felújított egy lakást, az tudja azt, hogy ez mennyi fáradtsággal jár. A meglévő rossz rendszereket ki kell iktatni. Vagy egy házat meg kell alapozni. Akkor kiderül, hogy a földbe, itt keresztbe éppen húzódik egy ekkora beton, nem tudom én micsoda, és ehhez háromszor akkora részt föl kell, vagy körbe kell ásni, hogy azt ki tudják onnan emelni, és utána arra a helyre kerüljön az alap, ahol annak a helye van. Vagy találnak egy bombát, mint a múltkor Ferencvárosban. És az utolsó pillanatban derült ki, hogy hoppát, ezt már hatástalanították. Hát van ilyen, hogy megtréfál bennünket, legalább 100 000 embernek okozott gondot aznap meg másnap ez a hülyeség, de hát Istenem. Szóval az építés az egy nagyon igénybevevő feladat. Az anyagilag is igénybe vesz bennünket, elvesz egy csomó időnket, meg kell küzdenünk azokkal, akikkel együtt dolgozunk, mert ez nem egy egyszemélyes feladat. Szóval ez nem olyan, hogy kimegyek horgászni, ezt vagy fogok valamit, vagy nem. Legfeljebb akkor majd a fagyasztóból előveszünk valamit, hogyha nem fogtam. Hanem ez olyan, hogy akkor van ott a kőműves, akkor annak mindent a feneke alá kell tolni, ott legyen az építőanyag, a beton, az izé időre, annyi amennyi, olyan legyen, ami ennek lennie kell. Oda kell néznem a körmére, mert el fogja lopni, és elviszi máshova, hogyha nem vigyázok. Akkor akik jönnek hozzá segíteni, azok is, hogy dolgoznak, vagy nem dolgoznak. Szóval nagyon bonyolult dolog ez az építkezés. Az Isten országának az építése sem egyszerűbb. Itt is folyamatosan egymást kell vagy noszogatnunk, vagy bátorítanunk, meg kell beszélnünk, időnként kell találkoznunk, egyesíteni kell a terveket, hogy ez hogyan lesz jó. Nem tudja mindenki megmondani a frankót, hanem kell valaki vezető, aki végül is ért is hozzá, meg fogja mondani, mit érdemes és mit kell csinálni. Az építés az ebből áll. És eközben nem feledkezhetünk el arról, hogy honnan származik mindez. Isten megbizatásából. És nekünk úgy kell hozzáállnunk az építéshez, legyen az akár a saját családunk építése, a saját házasságunk építése, vagy a gyülekezetünk építése, hogy az az Isten dicsőségét szolgálja. Annak a végeredményének Istent kell dicsőítenie. Ez csak akkor fog működni, hogyha végig arra a tervrajzra figyelünk, amit Isten számunkra elkészített. A végén azt mondja, hogy és ültess. Azaz, lehet, hogy lesznek olyan feladataid, amiben neked csak az lesz a feladatod, hogy egy magot, vagy egy kis fiatal facsemetét oda tegyél, ahol annak a helye van. Már az sem biztos, hogy jövőre te fogod megölcsolni. És csodálatos kegyelemnek tartsad, hogyha látod termőre fordulni. És még nagyobb kegyelemnek, hogyha már az unokáid is élvezik még az gyümölcsét. Egy diófának például. És hányszor vagyunk így a saját szolgálatainkkal kapcsolatban? Nagyon szeretnénk látni az eredményét. Olyan jó volna, hogyha látnánk hitre jutni embereket. Még jobb volna, hogyha nem csak a templom telne meg, de olyan ifik lennének a gyülekezetünkben, amelyek missziói küldetésben vannak, és berántanak tizeket, százakat a gyülekezetbe, akikhez csak elér a kezük mindenhonnan. De testvérek, ez nem így megy. Ez ott kezdődik, hogy gyomlálj, írts, pusztíts, építs, ültess, amikor eljön az ideje. Ugye miközben az ember épít, falakat emel, malteros, dögfáradt, igyekszik, hogy az eső előtt tető alatt legyen a ház, vagy az őszi esők előtt, akkor még nem tud ültetni. Van itt olyan közöttünk, akinek van háza, és ismerek olyat is, akinek 3 évig, mire bepucolták, meg berendezkedtek addig minden, és addig a kert futott szanaszéjjel. És akkor végre utána sikerült neki megcsinálni. Pedig kertépítő mérnökök. Tehát értettek a kerthez, de tudták, hogy azt nem lehet csak úgy, hogy majd mostan csinálunk valamit, és akkor szép zöld fű lesz meg minden. Nekik is ott kellett lakni, ki kellett ismerni, mettől meddig süt a nap. Ott milyen egyéb fák vannak, hol van elérendő víz, hol lesz majd szükség locsolásra, és így tovább. És utána megcsinálták, gyönyörű kertjük van. Működik. Ilyen öntöző íze is van benne. De most is van vele munka, szóval most is le kell tologatni két hetente a füvet, meg nem tudom én összeszedni az ágakat. Higgyük el, hogy amit Isten nekünk mond, úgy, ahogy itt Jeremiásnak, hogy rád bízom ezeket az igéket, és ezeknek hatásuk lesz. Hatása lesz a te életedre, hatása lesz azokra, akikkel te együtt élsz, hatása lesz a családodra, a jövőtökre, de ezt mind végig kell csinálni. Az írtást, a gyomlálást, a pusztítást, a rombolást, és utána elkezdhetjük majd az építést és az ültetést. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy engedett belepillantani abba, hogy hogyan készítette ő fel Jeremiást erre a küldetésre, és én hiszem azt, hogy mi is valahol szembe fogunk találkozni azokkal a példákkal, amik majd itt a héten el fognak hangozni, amelyek valamilyen módon a mi életünket befolyásolják, ami esetleg hasonló, vagy Isten valami ilyesmire próbál bennünket előkészíteni. És nagyon jó lesz az, hogyha fölismerjük, és a végén a maga valóságában fogjuk látni ezeket a dolgokat, és tudunk azonosulni ezekkel a célokkal, amelyeket Isten állít elénk, és visszatekintve hálát fogunk tudni adni azért, hogy ő neki személyes célja van mindegyikünkkel. És ezt a célt ő magasztosnak tartja, olyannak, ami tényleg mások tiszteletére is alkalmas, és mások számára is nyilvánvaló lesz. És hogy ennek mi vagyunk a hordozói, hogy úgy helyezett el bennünket egy társadalmi közegben, egy időben, amiben mi példaképei lehetünk azoknak, akik közé állított bennünket. Nem azért, mert mi születésünktől kezdve annyira kiválóak vagyunk, hanem azért, mert kézbe vett bennünket. Hozzájött az ajkunkhoz, a lelkünkre beszélt. És nem utolsó sorban azért, mert Krisztus meghalt a bűneinkért. Mi eredetileg nem vagyunk alkalmasak erre. Nem mondhatjuk el, amit itt Jeremiásnak mondott Isten, hogy még mielőtt megterveztelek, már akkor megszenteltelek. Mi nem szentként születtünk meg. Mi nem voltunk oda szentelve. A szüleim legalábbis biztos vagyok benne, hogy engem nem szenteltek oda. Az egy másik kérdés, hogy Istennek gondja van arra, hogy egy első szülött gyereket másként különböztet meg általában a megszentelésben, mint a többit. Mert az Ószövetségben is benne van, hogy az elsőszülött az enyém. Erről ugyan nem ír az ige, hogy Jeremiás elsőszülött volna, de látom sok profétának vagy tanítónak a helyzetében, hogy az egy különleges dolog, hogy ő elsőszülött volt, és Isten megkülönböztette őt. Legyünk a tudatában ezeknek a nagy ajándékoknak, és tudjunk hálát adni ezért. Most be fogom fejezni, hogy a tudnivalókat is el tudjuk mondani, de előtte imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, mert neked olyan nagy gondod van az emberre, hogy elküldöd a te szószólódat. Köszönjük neked Jézus Krisztust, aki az ő életét sem sajnálta odaadni azért, hogy nekünk megváltónk legyen, megváltónk a bűnből, az örök szabadságra. Köszönjük, hogy te bennünket is ilyen személyesen ismertél. Már a tervrajzunkban gyönyörködtél, és tudtad, hogy mihol, hova fog kapcsolódni az életünkben. Áldunk téged azért, hogy most itt veled kapcsolódhatunk egybe ezen a héten. Köszönjük, hogy neked a személyes közösség ennyire fontos. Azt is köszönjük, hogy érintésnyi távolságban vagy tőlünk. És nagyon szeretnénk, hogyha a te érintéseid elvégezhetnék bennünk mindazt, amire szükségünk van. Add, hogy hálásak tudjunk ezekért lenni, hogy láthassuk meg az értelmét annak, ahogyan te fel akarsz bennünket használni, hogy láthassuk a korlátainkat igazán, és tudjunk azokért is hálásak lenni, amik visszatartanak bennünket olyan utaktól, amelyek nem a mi útjaink. Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy te kézben tartod a történelem eseményeit, hogy te királyok fölé rendelsz olyanokat, akik a te igédet szólják, és sokkal hatalmasabb az a munka, amit a te igéddel elvégzel, mint amit egy-egy király a maga módján ártani tud. Köszönjük neked ezt is, hogy te megoltalmazod a tiédet, te velük vagy, és mi nekünk sincs más menekülésünk, mint hogy a te oltalmadba ajánljuk magunkat, a ránk bízottakat, a jövőnket, a gyülekezetünket, a családunkat. Kérünk, hogy így vonjál körénk a te hadseregedből védő sereget. Így kérünk, hogy ez az érintésnyi távolság hadd legyen valóság, nyisd meg a szívünket, a gondolatainkat, hadd tudjunk előtted megalázkodni. És hiszük, Urunk, hogy te a te igéddel elvégzed ezeket, a gyomlálást, az írtást, a pusztítást, a rombolást, hogy nem akarunk mi ragaszkodni a régi rossz dolgokhoz, hanem azt szeretnénk, ha egészen újat építenél a krisztusi alapon. És olyan jó rátekinteni a gyermekeinkre, akikről te mondod, hogy olyanok, mint az olajfa csemeték. Ilyenekben gyönyörködsz te, és ilyenekkel áldasz meg bennünket. Kérünk, hogy tegyed a mi gyermekeinket is áldássá. Könyörülj rajtuk, hogy ők is hozzád ragaszkodjanak, te benned ismerjék meg az igazi jövőt, az igazi szabadítót. Köszönjük neked az ide érkezésünket te hozzád. És most itt a csöndben maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.